Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Urunk igéjét, amint megírva található a mai napra kijelölt új szövetségi szakaszban, Lukács evangéliuma 17. fejezetében a 7. verstől a 10. versig terjedő szakaszban. Lukács evangéliuma 17. részének 7. és következő verseiből így szólnak hozzánk az Úr Jézus szavai. Ki az közületek, aki ezt mondja szolgájának, amikor a szántás vagy legeltetés után megjön a mezőről? Jöjj ide hamar és ülj az asztalhoz! Nem azt mondja inkább neki, készíts nekem valami vacsorára való, övezd fel magadat és szolgálj fel nekem, míg eszem és iszom, te majd azután egyél és igyál. Vajon megköszönie annak a szolgának, hogy teljesítette, amit parancsolt neki? Azért tehát ti is, ha teljesítettétek mindazt, amit parancsoltak nektek, mondjátok ezt. Haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami a kötelességünk volt. Isten szent lelke áldja meg ezeket a különleges szavakat, hívjuk őt segítségül, hogy megérthessük mi Urunk üzenete az életünkre nézve ezzel. Mindenható és örökkévaló Urunk, végtelen hálával köszönjük neked ezt a kellemes vasárnap délelőttöt, hiszen nyomai még mindig jócskán látszanak annak, hogy a múlt héten milyen vihar dúlt itt nálunk, és hogy milyen hatása körülménye, vagy következményei lettek ennek az időnek. Köszönjük, hogy most békességgel, kellemes időben jöhettünk el ide a te hajlékodba. És azt is nagyon köszönjük neked, hogy olyan csodálatos igéket készítettél mára, amelyek a napnál is világosabban mutatják, hogy milyennek szeretnél te látni bennünket. Könyörögve kérünk add, hogy ne hiába hangozzanak ezek a szavak, hogy ne hiába jöjjön a te drága igéd, hanem végezz el közöttünk és bennünk azt a munkát, amelyért te ezeket a gondolatokat a te hozzád imádkozó szolgádnak, az ige hirdetőnek kijelentetted, aki ezeket most szeretné továbbadni mindazoknak, akiket te gyűjtöttél ma itt egybe. Könyörögve kérünk add tehát, hogy a feladótól a címzettig hadd jusson el az üzenet, és mindaz, ami eközben zavart okozhatna, az hadd tűnjön el a szívünkből, a gondolatainkból, a környezetünkből is. Könyörögve kérünk, irgalmazzál nekünk, köszönjük, hogy eljöhettünk ide a te házadba, köszönjük a te jóságodat, arra kérünk, szólíts meg, mint édesatya a gyermekeit, és segíts, hogy megérthessük, és megjegyezhessük azt, amit üzenni kívánsz. Ámen. Énekelt imádságunk a 179. ének, a 179. ének egyetlen verse a 166. dicséret dallamára, ez alatt a gyerekek gyermekisten tiszteletre mennek a gyülekezeti terembe. Most tehát a 179. dicséret egyetlen versével imádkozunk mi többiek, akik itt maradunk a templomban, így kezdődik ez az énekvers, a bűnből hozzád sietek, mert szomjazom kegyelmedet. Az az ige, amelyel Urunk a szívünket keresi, a holnapi napra jelölt ószövetségi szakaszban van megírva, Mikeás könyve 6. fejezetének a 8. versében. Mikeás könyve 6. részének a 8. verséből így szól az ige. Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr. Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, nagyon érdekes, hogy az egyháztól és magától az Úristentől is sokan dicséretet várnak mindig és folyamatosan, vagy ha azt nem is, legalább valami bíztatót, valami vigasztalót. Ha már eljöttem ide a templomba, hát legyen valami értelme. Legalább dicsérjenek, vagy legalább mondjanak valami vigasztalót. De van, amikor egyikre sem kerül sor, mert nem ezekre van szükséged. Egyszer Johann Christoph Blumhardthoz, a Möttingeni lelkészi hivatalba bement egy asszony, ez a 19. század derekán lehetett valamikor. Blumhardt és a fia mind a ketten nagyon híres evangéliumi emberek voltak Németországban. Na szóval az idősebbhez, az édesapához ment ez az asszony. Elmondta neki, hogy csodálatos Krisztus látomásai, illetve kijelentései vannak. Blumhardt megvárta, amíg befejezi, aztán mivel ismerte ezt az asszony korábbról, mindössze röviden ennyit szólt neki: ez mind az ördögtől van. Az asszony nagyon felháborodva távozott, bevágta maga mögött az ajtót. Hetek múlva azonban újra eljött, megtörtség volt az arcán, ennyit mondott, lelkész úr teljesen igaza volt. Felismertem, hogy ez mind csak az én önhittségemből adódott. Testvérek, az Istennek szabadsága van arra, hogy ne azt adja nekünk, amit mi kapni szeretnénk, vagy amit indokoltnak érzünk. Ha valaki nagyon figyelt, az igehirdetés előtti énekkel nyugalmat kértünk az Úr Jézustól magunknak, hát ezt nem fogjuk ma megkapni, másról szólnak a mai igék. Ettől még kérhettük, mert megadhatja másra nézve és más esetben. Most azonban nem tehetünk más, mint hogy az igékre figyelünk, arra, hogy Isten mit tart vajon indokoltnak, vagy mit tart hasznosnak ránk nézve. Olykor ezt Isten szolgái, lelkipásztorok, lelkigondozók, hívő testvérek is meg tudják érteni, hogy most nem dicséretre és nem vigasztalásra van szükség, hanem úgymond őszinte beszédre. És olyankor nem mondhatjuk azt, amit a másik hallani szeretne, hanem csak az igazságot. Persze szeretnénk Istentől dicséretet kapni. Jól esik az mindenkinek. Csak hát a dicséretnek az elsietése az a gyerekeinknél se szokott beválni. Ha valakit mindig csak dicsérnek, azt fogja gondolni, hogy ő tökéletes, hogyha akar, akkor se tud hibázni, és ennek megfelelően fog viselkedni. Mindenkit le fog nézni maga körül, magát fogja imádtatni, hiszen én tökéletes vagyok, bezzeg ti. De hát nincsen olyan ember, aki hibátlan. És nincs olyan, aki ne tanulhatna még valamit azon túl, amit már tud. Hát éppen ezért áll előttünk ez a mai nagyon furcsa hangzó ige Lukács evangéliumából. Három gondolat felől fogunk figyelni az ige üzenetére. Először is arra fogunk összpontosítani, hogy az, hogyha valaki Isten gyermeke, az egyúttal azt is jelenti, hogy Isten szolgája. Aztán a második pontunk az lesz, hogy Istennek a szolgája nem kötelességből, hanem szeretetből szolgál. A harmadik pontunk pedig az lesz, hogy milyenek legyünk tehát Istennel. Isten gyermeke, egyúttal Isten szolgája is, így szól az első tézisünk. A felolvasott szakaszban az Úr Jézus a tanítványaival beszélget. Nekik magyaráz itt a 17. fejezetben botránkoztatásról, megbocsátásról, hitről és szolgálatról. Itt egy nagyon fontos dolgot érthetünk meg. Aki Isten gyermeke, az egyúttal Isten szolgája is. Manapság nagy divat lett, hogy a gyermekeket kímélik a családban. Jaj, el ne fáradjanak, ne kelljen nekik semmi fárasztót csinálni. Egy-két nemzedékkel ezelőtt már az óvodás korú gyermek is végzett valami feladatot a családjában. Erejének, képességének úgy nagyjából megfelelően. Persze ez nagyon nehéz lehetett, el is mondják az idősebbek. Viszont az így nevelt emberek felnőtt korukban sem voltak elveszettek. Mert tudták, hogy ha valamit szeretnének, akkor azért tenni is kell. A mai gyerekek jó része nem mosogat, nem segít bevásárolni, nem takarít, nem rak rendet, nem locsol virágot, nem etet házi állatot. Mindezeket megcsinálják a szülei vagy valaki más. Gyermeknek lenni bizonyos családokban tehát valamiféle tökéletes királyi uralmat jelent manapság. De hát nem így volt ez régen, és az Istennél ma sincs így, és soha nem is lesz így. Aki hisz Istenben, az az ő gyermeke. János első levele 3. részében hangzik ez a csodálatosan szép mondat. Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya. Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. De ez nem valami elkényeztetett királyi állapot, hanem szolgálatkészség. Mert az Isten családjában mindenkinek megvan a maga személyre szabott, az Atyáért és a közösségért végezhető, vállalható feladata, amit vállalnunk kell. Isten gyermekének lenni éppen nem tétlenséget vagy kiszolgálást jelent, hanem szolgálatot. Erre szerette volna figyelmeztetni elsősorban az Úr Jézus tanítványait és követőit. A példázat egyébként egy teljesen hétköznapi szokványos dolgot mond el. Abban a korban a tehetősebb embereknek volt rabszolgájuk, akit sokat dolgoztattak. Mindenki tudta, hogy a szolga van a gazdájáért, és nem fordítva. Nincs ezen semmi csodálkozni való. A gazda igénybe veszi a szolgáját mindenütt, ahol szükséges. Az Úr Jézus elgondolkodtatólag kérdezi tehát tanítványaitól. Ki az közületek, aki ezt mondja szolgájának, mikor a szántás vagy legeltetés után megjön a mezőről? Jöjj ide hamar és ülj az asztalhoz! Nem azt mondja inkább neki, készíts nekem valami vacsorára valót, övezd fel magadat és szolgálj fel nekem, míg eszem és iszom, te majd azután egyél és igyál. A szolga tehát végezte a napi feladatát, megtette, ami rá volt bízva. Mégsem kérdés, hogy a nap végén szintén ő fogja a vacsorát is felszolgálni a gazdájának. Bármilyen fáradt és éhes is, nem fordulhat elő, hogy ő egyen előbb, vagy hogy akár a gazdájával együtt egyen. Amikor az Úr Jézus így szól, ki az közületek, aki ezt meg ezt mondja a szolgájának, ezzel azt sugallja, hogy gondoljátok bele, képzeljétek bele magatokat egy ilyen rabszolgatartó földes úrnak, gazdának a helyzetébe. Vajon minek tartana szolgát egy ilyen ember, ha nem használná ki az tudását, az erejét? Nem vég nélkül teszi olyan szép, ahogyan elmondja, hogy ha ő jól lakott, utána a szolga is nyugodtan ehet, ihat, és nem valami szegényes dolgot, ugyanazt, amit a gazdája. Én előbb eszem, és iszom, és mikor nekem elég, akkor te ugyan ezekből jól lakhatsz. Tehát nem olyan rabszolgatartó, mint amilyenek a mai rabszolgatartók, hogy amíg mozdul egy-egy munkaerő, addig még követelünk tőle valamit. Itt arról van szó, hogy ez a gazda a szolgára is gondol. De az biztos, hogy ő következik először, és a szolgának a feladata az, hogy szolgáljon szófogadóan. Ez a felövezés, ez gyakran előkerül, és itt is meglátjuk, úgyhogy gondoltam, hogy elmondom ezt az ókori szokás, hogy hogy is volt ez. Ugye volt egy alsó ruhája az embernek, olyan lepelféle, amire munka és közlekedés esetén rávette egy másikat. Ezt nevezi a Biblia felső ruhának. Az alsó ruhát védték, kímélték, a felső volt a munkaruha, a kinti ruha. Amikor egy zsidó ember felövezte magát, az azt jelentette, hogy az alsó ruhájának a derekára összetekerve rákötötte, felvette a felső ruhát is. Hogy ott legyen, ha dolgozni indul, és azonnal fel lehessen venni. Tehát készen áll a szolga, hogy teljesítse gazdája kéréseit, ezt jelenti ezt, hogy felövezi magát, hogy védi az alsó ruháját ott lent, ahol főzés vagy etetés közben esetleg koszos lehet, ezen túl pedig, ha még további feladata van, arra is készen áll. Itt a példázatban a gazda természetesen Istent jelenti. A rabszolgák pedig mi vagyunk, az ő megváltott tulajdonai. Az Úr Jézus a vérén váltott meg. Így vásárolt ki az elveszésbe tartó menetből bennünket. Az ő véren vett tulajdonai vagyunk. A gazda viselkedése helyett tehát a szolgának a viselkedése a hangsúlyos itt. Ha a tanítványok belegondolnak egy ilyen gazda helyzetébe, maguk is teljesen természetesnek veszik, és megértik, hogy a szolga feladata a szolgálat. Ez nem is lehet kérdés. A szolgálat határa, területe pedig mindig az aktuális feladattól, szükségtől függ. Tehát Isten gyermekei egyúttal szolgái is Istennek. Nem csak beülnek a kézbe, nem azt várják, hogy róluk gondoskodjanak, hogy minden róluk szóljon, hanem készen állnak arra, hogy mindig megtegyék azt, amit Isten tőlük kér és vár. A második tézisünk így hangzik, Isten szolgája nem kötelességből, hanem szeretetből szolgál. A példázat Lukácsnál így folytatódik. Vajon megköszönje annak a szolgának, hogy teljesítette, amit parancsolt neki? Erre csak egyféle válasz létezik. Nem köszöni meg. Mert magától értetődik, hogy ki elvégzi a feladatát. A rabszolga a gazda tulajdona. De ez fekhelyet, ételt, italt, értelmes feladatokat is jelent. Azaz nem ingyen kéri a szolgálatot, hanem annak feltételeit, önmagukban a szolga életfeltételeit a gazda biztosítja. Ez a másik tanulsága tehát a példázatunknak, hogy a vállalt és elvégzett szolgálatért Istentől nem jár hála vagy fizetség. Mi emberek mindig másként gondolkodunk erről. Az életünk minden területén szeretnénk úgy bedolgozni magunkat. Ez azt jelenti, hogy a tetteinkkel, a viselkedésünkkel szeretnénk minél jobb jövendőt biztosítani, minél jobb pozíciót kiharcolni magunknak egy közösségben. Munkahelyeken, a családban, de még a párkapcsolatban is előfordul, hogy a korábbi tetteinket érdemként tüntetjük fel. Hány éve hűséges vagyok, türelmes vagyok, most őrjél nekem cserébe. Vagy azt gondoljuk, hogy jó munkánkért több jogunk van, mint annak, aki csak egy hete dolgozik ugyanazon a munkahelyen. Ez a világban egyébként teljesen természetes és működik is. Hiszen egy jó főnök odafigyel az ilyesmire, és a valóban tisztességes érdemeket természetesen jutalmazza. Van-e még ilyen, nem tudom, de így lenne normális. Ezzel tudja ugyanis több és jobb munkára serkenteni a munkatársait. Ha egy vezető mindig csak a mára néz, és elfelejti, hogy tegnap meg tegnap előtt kiállta meg a helyét, az éppen ellentétes hatást vált ki a dolgozókból, mint az, aki ezeket számon tartja. Hiszen ha a dolgozó azt látja, hogy minden nap a nulláról indulunk, akkor már nem fog annyira igyekezni. Hiszen úgyse lesz semmi haszna. Mai napot túléljük, a holnapot is túléljük, hát nem mindegy. Vajon Isten is ilyen gazdánk lenne? Akit nem érdekel, hogy mit tettünk már meg érte? Vajon nála is nap mint nap újra kell kezdeni a bizonyítását annak, hogy szeretjük, hogy ragaszkodunk hozzá? Mintha az utcáról jöttünk volna, és nem lennénk évek, évtizedek óta hívők. Természetesen nem erről van szó. Hanem arról, amivel ma kezdtük. Hogy Isten nem mondhatja mindig azt, amit hallani akarunk. Ami szerintünk nekünk járna. Mert fel akar ébreszteni, mert ki akar józanítani. Hiszen nagyon hajlamosak vagyunk a legapróbb jó cselekedetünktől is már megrészegedni. Ha micsoda ember vagyok én az összes többihez képest. Milyen derék, remek ember. Istennél viszont nem lehet bedolgozni magunkat. Az, ha nála dolgozhatunk, az már maga a jutalom. És hozzá csak kegyelemből lehet bekerülni. Senkit sem a saját érdemeiért vet fel a hívei közé az Úr. Ezt végtelenül fontos lenne megérteni. Hogy Istennel olyan kapcsolatod lehessen, amilyet ő szeretne veled, és ami neked is hasznos és boldog. Ugyan mit tudnánk mi Istenért tenni, ha ő előbb nem mutatkozott volna be nekünk? Ha ő előbb nem szeretett volna bennünket, ha nem tanítgatott volna bennünket mai napig is türelmesen, ha nem erősítene, ha nem adna nekünk levegőt, szívverést, ételt, italt, hát hol lennénk? Mit tudunk mi az Istennek adni? Dániel próféta bűnvalló imádságában a Károli fordítás szerint így fogalmaz, tiéd, Uram, az igazság, miénk pedig orcánk pirulása. Dániel 9.7. Aztán egy Krisztus korában élt rabbinak is fennmaradt egy mondása, Johanan ben Zakkájnak hívták őt, és a tanítványainak mondta egyszer, ne kevékedj azzal, ha a Tórát sokat gyakoroltad, Mert erre teremtettél. Ezért vagy. Aki megteremtett, éppen erre teremtett meg. Na jó, de itt olyan szolgákról van szó ebben a példázatban, akik megtették mindazt, amit a gazdájuk kért tőlük. Azaz olyan tanítványairól, gyermekeiről az Úrnak, akik nem válogattak a szolgálatok között, nem kértek szünetet, hanem végezték azt, amit éppen kaptak. Róluk mondja az Úr Jézus példázata. Ha teljesítettétek mindazt, amit parancsoltam nektek, mondjátok ezt. Haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami a kötelességünk volt. Tényleg haszontalanok az ilyenek? Nem a szófogadás a lényeg? Dehogy nem. Természetesen nagyon fontos a szófogadás. De egyrészt Istennel szemben nincs helye semmiféle kérkedésnek, bedolgozásnak. Nincs helye könyvelői gondolkodásnak, hogy amit én adtam, annak az ellentételezése bejött-e már, vagy nem, és mennyi kamatot tegyek még rá. Hogy mit követelhetek az Istentől cserébe azért, amit én adtam neki. Nincsenek előjogaink Istennél. Mert az, hogy mi bármit is tehetünk ő érte, az már az ő kegyelme. Nem a mi ügyességünk. Másrészt a haszontalanság fogalma indokolt lehet, ha egy szolga mindig csak azt teszi meg, amit kifejezetten kérnek tőle. Egy jó munkaerőnek nem kell magyarázni, az ilyet szeretjük. Aki kéz alá dolgozik, akinek 20-adjára, 51-ére is mindenél külön kérvényt kell benyújtani, attól, ha csak tehetjük, hamar megszabadulunk. Istennél természetesen ez nem azt jelenti, hogy helyette találjuk ki a feladatainkat. Jaj, milyen sok baj van abból, mikor valaki megjelenik, hogy én ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt akarom csinálni. És 2 hét múlva rájön, hogy nem eszik ám olyan forrónak ását, ahogy főzik. És akkor összedől az egész. És valakinek helyre kell hozni. Szóval nem arról szól ez a példázat, hogy mi az Isten helyett találjuk ki, hogy hol akarunk mi neki szolgálni. Hanem arról szól, hogy nem elég a parancsolatokat betartani. A zsidók azt hitték, hogy ez a feladatuk. És ha elvégezték, amit Isten kiadott, akkor ők már mindent megtettek, most már jön az ő idejük, hátra lehet dőlni. Éppen arról van szó itt, hogy amikor a mezei munkát elvégezték, még akkor jön a gazda vacsorája. És ha egész nap helytáltak, még akkor sem kapnak köszönetet, és haszontalanok abban az értelemben, hogy csak azt tették meg, amit muszáj volt, amit kértek tőlük. Hogy le akarták tudni, várták a nap végét. Nem pedig szívvel és szeretettel túl teljesíteni akarták feladatukat. Istennek nem szabad ilyen patika mérleggel kimérve szolgálni. Mert nem ő van rászorulva a mi szolgálatunkra, hanem mi vagyunk rászorulva az ő szeretetére. Arra, hogy az övéinek tartson minket, és ne idegeneknek. Ezért akar kijózanítani az Úr Jézus. Ha tettél valamit érte, ne hangoztasd, ne kérkedj vele, mintha a te jóságodból történt volna az a dolog. Az Úr Jézus nem tartozik semmivel senkinek. Bármit kaptunk tőle, vagy tettünk érte, az mind-mind az ő kegyelméből van. És ha valamit szeretnénk kérni tőle, akkor ott is csak az ő kegyelmében bízzunk. És ne a saját tetteinkben, hogy minket mennyire meg kell hallgatnia, hiszen mi mindent megtettünk, mi már ő érte. 3. pontunkhoz érkezünk, milyenek legyünk hát Istennel. Milyenek legyünk az Úr gyermekeiként, szolgáiként, hogy megtegyük, amit kér, de ne csak azt, és főleg ne legyünk eltelve magunkkal. Egy csodaszép ószövetségi mondat segít ezt jól összefoglalni, amelyet holnap az Ószövetségi igében majd ismét olvashatunk, és ma már hallottunk. Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr. Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Az tehát az Isten kérése, hogy jók legyünk. És ez nekünk is jó, tehát nem kötelesség. hanem a boldogságnak az útja. Három dolgot sorol. Először is, hogy kövessük a törvényt. Ránk, Krisztus gyermekeire nézve ezt úgy érthetjük helyesen, hogy tanulmányozzuk az Istennek a szavát, és vegyük nagyon komolyan, amit megértünk. Aztán minden kapcsolatunkban törekedjünk arra, hogy részünkről a szeretet és a másik testvéri megbecsülése legyen a meghatározó. A harmadik pedig, hogy miközben ezeket gyakoroljuk, ne bízzuk el magunkat, és ne kérjük számon Istent, hogy mi mindennel tartozik nekünk azokért a dolgokért, amelyeket mi megtettünk ő érte. Ugyanis mi tartozunk neki az egész életünkkel, míg ő semmivel nem tartozik nekünk. Az, hogy nekünk jelenünk és jövőnk lehet, fiának, az Úr Jézusnak a vérébe, az életébe, a kín halálába került. Ő megfizetett, értem és érted, az ő tulajdonai vagyunk, véren vásárolva. Mi tartozunk neki magunkkal, az egész életünkkel. Isten családjában nincsenek potyautasok, készbe beülők, hanem mindenkinek van feladata, dolga, ahogyan régen minden családban is volt. Nem vagy haszontalan szolga, hanem kötelességből, hanem őszinte, Isten és fele barátaid iránti szeretetből engedelmeskedsz az Úrnak. De haszontalan szolga vagy, ha csak a kötelezőt teszed meg, és alig várod, hogy megszabadulhass a Jézusi élet jellemzőitől. Én nem tudhatom, talán dicséretért, vigasztalásért jöttél ma ide. Nem tehetek róla, hogy az Úr mást készített. Az életet hordozó, kijózanító valóságot. Vigyázz tehát, ne légy haszontalan szolga. Amen.